Máté evangéliumából olvasom az igét, Máté evangéliumának a 20. fejezetéből a 28. verset hallgassuk meg fennállva ezen a délelőttön. Tehát Máté evangélium a 20. fejezetének a 28. verse így hangzik. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Eddig olvasom az igét. Engedtessék meg nekem, hogy néhány gondolat erejéig visszaidézzem az imaóra gondolatát. Ott az a ige szakasz volt előttünk, amikor a János evangélium a 9. fejezetében a tanítványok megkérdezik az Úr Jézust, hogy látva egy gyerekkorától, születésétől fogva vak embert, és megkérdezték, hogy vajon ki vétkezett? Ez vétkezett, vagy ennek a szülei, hogy ez ilyen helyzetbe került? És tényleg jó a kérdés. Sokszor föltesszük magunkban ezt a kérdést, amikor emberekre gondolunk, hogy vajon miért került ilyen helyzetbe? Vajon mi az oka, hogy ilyen nehéz, nyomorúságos lett az ő sorsa? És tulajdonképpen még azt is megmerem kockáztatni, hogy a magunk életével kapcsolatban is időnként előkerül az a gondolat, hogy vajon mi az oka, hogy mi ilyen helyzetben vagyunk, hogy ki az, aki vétkezett, és sokszor talán gondolunk a szüleinkre, vagy az előttünk lévő nemzedékre, vagy gondolhatunk önmagunkról, hogy valamit mi rontottunk el, és ott említettem azt, hogy az Úr Jézus kikerüli ezt a választ. Persze mindig könnyebb a másikat azzal vádolni, hogy biztos az az oka, amiért az én életem, vagy az ő élete olyan, mert ő valamit elrontott. Mindig könnyebb a bűnbakot keresni, mindig könnyebb a felelősséget átrakni a másikra, ezzel magamat egy kicsit mindig megpróbálom mentegetni. De az Úr Jézus ebben a történetben arról beszél, hogy nem az a kérdés, hogy ki vétkezett. És nagyon világosan mondta, hogy sem nem ez nem vétkezett, sem nem az. Hogy ez mennyire igaz, hogy vajon tényleg az ember életének a alakulásával kapcsolatban van-e egyáltalán az előttünk lévő nemzedéknek felelőssége, vagy nincs, vagy nekünk van-e felelősségünk, vagy nincs. Azt hiszem, hogy mindenképpen van. Van az előző nemzedéknek, van nekünk is felelősségünk, de Jézus arról beszél, hogy nem ezt a kérdést kell keresgetni, hanem azt, hogy Istennek mi a terve az én életemmel. És ezt látjuk itt, amikor ott a történetben nem a felelőset keresi, nem a tanítványokkal együtt elkezd azon gondolkodni, filozofálni, hogy akkor nézzük át az ő életét, hanem azt mondja, hogy a feladat az az, hogy ha lehet, ezen az emberen segítsünk. Vagyis van lehetőség arra, hogy legyen változás az ember életében. És ezért nekünk kell tennünk. És Jézus nagyon világosan megmutatja azt, hogy Isten dicsőségére való dolgok ezek. Mert Istennek van célja a mi életünkkel, és olyan reménytelen helyzetbe, amibe kerül az embert, mert ez a vakember, valljuk be, hogy nagyon reménytelen helyzetben volt. Tehát emberileg esélye nem volt arra, hogy ő az életében talán egyetlen fényt is lásson, vagy egyetlen egy remény sugár előjöjjön ezen a területen, és az Úr Jézus pedig nagyon egyszerű módon, mondhatjuk, hogy nagyon primitív módon, mert hát valljuk be, hogy a történetben arról olvasunk, hogy Jézus a földre köpött, sarat csinált, meg bekente ezzel a sárral az embernek a szemét, és azt mondta, hogy menj el a Siloám tavából. Tehát nagyon egyszerű, majdnem, hogy primitív módon, de mégis segített rajta. És számomra ez egy nagyon fontos üzenet, hogy nem nagy dolgok azok, amelyek amelyben gondolkodni kell az embernek a változással kapcsolatban, hanem nagyon egyszerű, primitív módon lehetséges ez, méghozzá úgy, hogyha elkezdünk cselekedni, hogy elkezdünk tenni valamit. Visszatérve egy kicsit a mai igére, ugye amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az életét másokért. Az Úr Jézus világosan beszél, hogy számára az egész élet egy szolgálat. Hogy ő ezt szeretné, ezt akarja, hogy az emberek életében változás történjen. És hogy mi is hozzá hasonlóvá legyünk. Amikor ezek a történetek előttünk vannak, amikor Jézus arról beszél, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon, és hogy lemondjon akár az életéről is, akkor egyrészt beszél arról, hogy mi kell ahhoz, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Mi kell ahhoz, hogy megváltozzon az életünk? Hát kell az, hogy ő elvégezze az ő tökéletes váltságát. Soha nem gondolhatunk arra, hogy a húsvéti események, a nagypénteki események nélkül az embernek az élete megváltozna. Tehát neki ott a keresztfán meg kellett halnia. Tehát ő azért jött, hogy ezt az áldozatot elvégezze. Enélkül nincsen új az ember életében. Enélkül nem lehet változás az embernek az életében. Enélkül beszélhetünk arról, hogy mi Istenhez tartozók vagyunk, mi hiszünk Istenben. Ha nem értettük meg a nagypéntek, a húsvét és az Úr Jézusnak az egész életét és annak eseményeit, akkor nem lehet változás az életünkben. Tehát ez az alapja. Ő azért jött, hogy szolgáljon, de azért is jött, hogy az ő saját életével példa legyen előttünk, hogy mit is jelent keresztény embernek lenni. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Eszembe jutott a napokban Dietrich Bonhoeffernek a német nácizmus ideje alatt hitvalló lelkésznek a gondolata, aki nem volt hajlandó arra, hogy a többi egyházi vezetővelhez hasonlóan hát egyetértsen, vagy mellé álljon a hitleri gondolkodás mellett, a fajgyűlölet mellé, és nem hagyta magát, hogy a krisztusi úttől ezen a területen is, vagy ezen a területen is elhajoljon, és olyan dolgokat valljon, ami nem krisztusi. Tehát ő mindvégig kitartott, és mondhatjuk ellenállt a fasiszta eszméknek, ezért börtönbe is került, és az ő egyik gondolata volt az, amiben fölteszi a kérdés, hogy tulajdonképpen ki is az igaz keresztjén. És abban a helyzetben, abban a világban, ahol azt látjuk, hogy a keresztény egyházak, keresztény vezetők, hívő emberek is beálltak a fasizmus mögé, és igent mondtak arra, hogy háború legyen, és igent mondtak arra, hogy embereket meghurcoljanak, hogy sokakat, ugye most van a 70. évfordulója annak, hogy Magyarországra is bejöttek a nácik, és emlékezünk arra, hogy mennyi atyánk fiát, magyar állampolgárt, legyen ez zsidó vagy cigány, vittek el, és koncentrációs táborban kivégezték őket embertelen módon. Tehát, hogy amikor erre emlékezünk, és látjuk ezeket a dolgokat, akkor ő föltette azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy azok a keresztény emberek, akik magukat Krisztus követőnek tartották, ilyen dolgokba belementek, sőt, ezt jónak látták, és föltette a kérdés, hogy de hát akkor kicsoda is a keresztény? Valóban tudjuk, hogy ki az, aki keresztény? Tudunk erre választ adni, hogy mit jelent az, hogy valaki keresztény ember? Hát a Biblia olvasó emberek talán könnyen tudnának erre, és tudnak is választ adni, hát mi kell ahhoz, hogy valaki keresztény legyen? Az ige azt mondja, hogy aki hisz a fiúban. Ugye, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki hisz a megváltásban, az a keresztény ember. Nagyon egyszerű. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszi, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez egy milyen fontos üzenet. És tényleg így van. Tehát az, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Az a keresztény. Viszont, ha megnézzük ennek a folytatását, ennek az igének, az úgy folytatódik, hogy aki pedig nem enged a fiúnak, az nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Mit is jelent az, hogy én hiszek a fiúban? Nem azt mondja Isten igéje, hogy aki viszont nem hisz, azon Isten haragja marad. Aki nem mondhatja el magáról, hogy én hiszek, hanem kimondja azt bátra, hogy én nem hiszek, tehát azon Isten haragja marad, aki pedig kimeri mondani, hogy én hiszek, annak örök élete van. Nem ezt mondja, hanem aki nem enged a fiúnak, vagyis azt akarja mondani, hogy a hit az nem abból áll, hogy én kimondom azt, hogy én hiszek Istenben, hiszek a megváltó Jézus Krisztusban, hiszek dolgokban, hanem azt mondja, hogy hogy azt jelenti a hit, hogy én engedek a fiúnak, vagyis az ő akarata szerint járok. Van egy példázata az Új Szövetségben, Jézus egyik példázata a Máté evangéliumának a 21. fejezetében, amikor Jézus elmond egy rövid kis példázatot, így szól ez a kis példázat, hogy volt egyszer egy ember, akinek volt két fia, és azt mondja az ő fiainak, hogy menjenek ki a szőlőbe dolgozni. És azt mondja az egyik, hogy uram, én elmegyek. De aztán nem ment el. A másik pedig azt mondta, hogy uram, én nem megyek el, és a végén elment. És aztán megkérdezi az ott lévő sokaságtól az úr, hogy de vajon ki az, aki engedelmeskedett? Az, aki kimondta azt, hogy én elmegyek, apám, én elmegyek, uram? Vagy az, aki azt mondta ugyan, hogy nem megy el, de mégis elment. És mindenki tudta a választ, hogy hát az engedelmeskedik, aki elment. Még akkor is, hogy az első szava az volt, hogy én nem megyek el. És van ennek a történetnek egy gondolata, amikor az úr azt mondja, hogy bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznák megelőznek titeket az Isten országában. Ugye a zsidók hogy gondolkoztak el a vámszedékről és a paráznákról? Vagy mi hogy gondolkodunk sokszor emberekről? Hát ők azok, akik felé nem is kell nekünk fordulni. Akiket talán, halljuk be egy kicsit sokszor, hogy lenézünk, távol tartjuk magunkat tőle, megjegyzéseket mondunk rá, és nyilván mondhatjuk azt, hogy van benne igazság, amilyen az életük, amit tesznek, az helytelen. Nem lehet azt mondani rájuk, hogy ez jó út. De mégis azt mondja Isten igéje, hogy de az rosszabb, amikor mi úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik. Az rosszabb, amikor azt gondoljuk, hogy mi valamivel többek is lennénk őtőle. Hát vegyük már észre, hogy nagy kegyelem az, hogy Isten bennünket megragadott. Nagy kegyelem az, hogy mi meghallottuk az ő szavát. Nagy kegyelem az, hogy Isten megváltott bennünket, és ennek az üzenetét megértettük. Nem magunktól van ez, Isten ajándéka ez. És Jézus pedig arról beszél, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy a másikat megítéljük. Hogy ki is az, aki hibás ezekben a dolgokban, hanem azt mondja, hogy tegyünk értük valamit. Hogy menjünk el, és tegyük azt, amire Isten bennünket elhívott. Jakab azt mondja az ő levelében, hogy aki tudna jót cselekedni, akinek van lenne rá lehetősége, de hát kinek nincs? Mindenkinek van lehetősége, hogy odaforduljon a másik emberhez, de azt mondja, hogy aki ezeket nem cselekszi meg, annak az bűne. És az Úr a bűnt, azt nem hagyja büntetés nélkül. Lehet kimondani azt, hogy én elmegyek, Uram. Lehet kimondani azt, hogy én hozzád tartozom. Lehet abban tetszelegni, hogy én hívő ember vagyok, és Krisztus követője. De azt mondja Isten igéje, hogy ez semmit nem ér, hogyha a cselekedeteimben, a másik emberhez való viszonyulásomban ez nem látszik meg. Nem azért vagyunk keresztjének, hogy nekünk szolgáljanak. Nem azért vagyunk keresztjének, hogy az emberek felnézzenek ránk, és úgy lássanak bennünket, mint tökéletes emberek, akik lenézzük a többi embert, mert ők nem jutottak el arra az erkölcsi szintre, ahova mi eljutottunk. Szeretünk ebben tetszelegni. Azt mondja Isten igéje, hogy az a keresztény ember, aki cselekszi az ő mennyei atyának akaratát. Jézus azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam az életem oda sokakért. Odaadni az életemet. Tehát lehet azt mondani, hogy én elmegyek, Uram, de végül nem megyek. Maradok a helyemen. De ez engedetlenség Istennek. Persze, ha a történetet megnézzük, vagy a példázatot, akkor elmondhatjuk, hogy persze ezek a dolgok, az Isten országának szűlőjében való munkálkodás, az nem mindig felemelő érzés. Mert az mindig lemondással jár. És az Úr Jézus azt mondja, hogy azt jelenti, hogy én megteszem ezeket a dolgokat, hogy akkor is elmegyek, ha nincs hozzá kedvem. Akkor is megteszem, hogyha persze vannak fenntartásaim, és lehet, hogy vannak félelmeim, vagy úgy érzem, hogy én ehhez erőtelen vagyok. De az Úr szól, menj el. Lehet, hogy éppen most más dolgom akadt, lehet, hogy úgy gondolom, hogy most más képzeltem el magamnak, de mégis elmegyek. Olyan fontos az a történet, ami az Ószövetségben Jónásnak a történetét állítja elénk, csak nagyon rövid gondolatban hadd utaljak erre a történetre, hisz az Úr azt mondja Jónásnak, hogy menjen el Ninivébe, és hirdesse azt, hogy Isten elpusztítja a várost, hogyha nem tér meg, és Jónás nem indul el. És két oka volt ennek. Egyrészt lehet, hogy úgy gondolta, hogy neki ez most nincs kedve, nem erre számított, nem ezt akarta tenni, és egyszerűen kibújok a feladat alól. A másik dolog pedig benne volt az a gondolat, hogy ő nem szerette a niniveieket. A zsidók nem szerették a niniveieket. Ők nem álltak olyan helyzetbe egymással, hogy szerették volna egymást. Emlékezzünk csak később a samaritánus faluval kapcsolatos történetben az Új Szövetségben, amikor nem fogadták be Jézust. Ott is megtalálható a tanítványoknál ez a gondolat, hogy hát kérjünk tüzet. Ugye? Nem szeretjük őket. Hát miért szolgálnánk mi néki? És egyébként is megérdemlik azt, hogy ilyen helyzetbe kerültek, tehát megérdemlik a büntetést. Lehet, hogy sokszor az ember érzi ezeket a dolgokat akkor, amikor az Úr arra bátorítja, és arra az útra vezeti, hogy menjen és szolgáljon közöttük. De azt jelenti, hogy én Krisztus szolgája vagyok, hogy igenis, akkor is megcselekszem, ha éppen ez nekem most kellemetlen. Kellemetlen, mert látnak engem ilyen emberek között, kellemetlen, mert én ettől többre tartanám magam, de megteszem. Emlékszem arra, amikor a 90-es évek elején a Oltalom Karitatív Egyesület beindította az éjszakai menedék helyet, és egyike voltam azoknak, akik a kezdetektől ott voltam, és hát elkezdtek jönni a hajléktalanok, a hajléktalan szállóra, egyre többet ismertem őket, és egyre többen megismertek aztán a városba, és hát kicsit mindig olyan nem is tudtam, hogy kellemetlen, vagy mit is szóljak, amikor mentem a városba, és ilyen 10 méterenként ilyen hajléktalan emberek, koszos, csöves ruhában, tehát tényleg ápolatlanul előre köszöntek, hogy jó napot! És ugye olyan kellemetlen volt, hogy hát én azért nem így voltam felöltözve, és akkor az emberek rám néztek, hogy ki is vagyok én, hogy ezek az emberek így köszönnek. Hát igen, akkor olyan, úgy tűnt ez olyan kellemetlen, hogy ilyen emberek rám köszönnek. És jó messziről volt, amikor a körúton mentem, és a másik oldalról jó messziről kiabáltak nekem, mert köszöntek. És igen, így van ez, hogy nem mindig kellemes ez a fajta kapcsolat. De az Úr mégis azt mondja, hogy ez jelenti az, hogy én szolgálok. És mondom, hogy nem mindig kellemes, és van, amikor szívesen nem tennék ilyen dolgokat, de ez jelenti, és erre hívja fel Isten igéje az én figyelmemet, és mindannyiunk figyelmét, hogy nem csak annak kell szolgálni, akik szeretnek engem, vagy akiket én szeretek, mert ez a könnyebb. Igen. Könnyebb a gyermekemnek szolgálni, könnyebb a testvéremnek, könnyebb azoknak, akikkel jó viszonyban vagyok. Még az is teher. Éppen valamelyik nap hallottam a rádióban, hazafelé jövet valahonnan egy ilyen gyereknevelési műsort, és ott a nagymama mondta el, hogy sokat van a unokájával, és így kimondta ezt a szót, hogy hát időnként teher. De aztán gyorsan kijavította, hogy nem teher ez. Pedig teher. Hát ki mondaná azt, hogy egy gyermeknek a nevelése, vele való foglalkozás az nem teher. Persze, hogy teher. De mindig azt érzi az ember, hogy teher, de azért mégiscsak édes teher. Vagy legalábbis nem érezzük ennek azt a fajta terhét, hogy szeretnénk menekülni tőle, mert örömöt jelent a gyerek, mert nem mindig teher, van, amikor nagyon kedves, nagyon aranyos, amikor hisztizik, akkor nagyobb teher, tehát vannak pillanatok, és egyébként is a velük való foglalatosság, az teher, elfárad bele az ember. Kiörül annak, amikor éjszaka föl kell kelni a gyerek sírásra, és az egyik szülő a másikat oldalba dögül, akkor most te jössz, hogy te menj, nem, most te menj, mert nincs kedvünk fölkelni. Persze, hogy teher. Ez nem egy örömteli dolog, de mégis szívesen csináljuk és vállaljuk olyanokért, akiket szeretünk. De vannak emberek, akikért miért kéne nekem ezt vállalni? Nem is szeretem, semmi közöm nincs hozzá, sőt, még mondhatjuk azt, hogy hát egy kicsit ciki is a dolog, mert hát mit fognak mondani az emberek? Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ez a feladat. Ezt kell tennünk. Amikor az Úr Jézus elmondja a samaritánusnak a történetét, az irgalmas samaritánus történetét, akkor valami hasonlót akar elénk állítani, és elmondja azt, hogy mi is a probléma az emberi gondolkodással. Így kezdődik a történet, hogy megy hozzá egy írástudó, kísértvén őt, megkérdezve, hogy mi is kell ahhoz, hogy örök életet nyerjek. Vagyis mi kell ahhoz, hogy Istenhez tartozó legyek, hogy az ő akaratát cselekedjem, és Jézus elmondja neki, vagy világossá teszi, hát ismered a törvényt, hát mit mond az Isten igéje arról, hogy neked hogyan lesz örök életed, és olyan érdekes látni azt, hogy abban a pillanatban tudja a választ, nem kellett őt rávezetni, nem kellett őt valamilyen módon emlékeztetni, hanem mondta, hogy hát ahogy megvan írva a törvénybe, szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, ez az legnagyobb parancsolat, és hasonló ehhez a másik, hogy a te fele barátodat is. És akkor Jézus mondja, na tessék, hát ennyi. Ez, amit tőled vár, és lesz örök életed. És aztán rögtön megkérdezi, hogy na de ki az én fele barátom? Kivel kell ezt megtennem? Mert ez a probléma, hogy ki az, akivel meg kell tennem? Mindenkivel? Azért az már túlzás, nem? Szóval ő erre nem gondolt, azzal is, akivel nem akarom. Azzal is, aki haragosom. Azzal is, akihez semmi közöm nincs, hát akkor az egész életem más nem lehet, csak ez a fajta szolgált mindenkinek, nem tudok segíteni. Vannak emberek, akiknek igen, akinek éppen akarok, vagy akinek kedvem, akihez kedvem van, vagy van valami kapcsolatom, de mindenkinek? Ki az én fele barátom? És Jézus ezért mondja el ezt a történetet, és világossá teszi a számára, hogy ez a mi gondolkodásunknak a baja. Hogy egyrészt nem azt nézzük, hogy valakinek szüksége van segítségre, hanem az, hogy vajon miért is került ilyen helyzetbe az előbbi példázatban. Ugye, amit az imaórán említettem, hogy hát ki vétkezett. Keresem azt, hogy miért került ebbe a helyzetbe, és ha ilyen helyzetbe került, akkor meg is érdemli. Mindenki annyit érdemel, amilyen van, ahogy szokták néhányan mondani. Mindenki annyit ér. Tehát ha ő ide került, akkor ennek biztos megvan az oka, hát az ő élete ilyen. Akkor vállalja ennek a következményeit. Egyszerű az embernek ezt mondani. És amikor a pap és a samaritánus, vagy a pap és a lévita elmegy emellett az ember mellett, nem tudják, hogy miért került oda, az Úr elmondja, hogy elment ezen az úton, a rablók kifosztották, de ez a pap és a lévita azt is gondolhatta volna, hogy biztos valami rosszat cselekedett, ezért került ilyen helyzetbe. Ha nem került volna olyan emberek közé, akkor most nem került volna ilyen nyomorúságba, nem lettne kifosztva. Biztos megvan az oka annak, hogy ő itt van. Könnyű ezt mondani. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ez nem értette meg az Isten szeretetét. Ez nem értette meg azt, hogy Isten milyen kegyelmes az emberhez. Hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és ha kell, akkor az életét adja értünk, és kellett, hogy életét adja értünk. És elmentek. Mondom, lehet azért, mert azt mondták, hogy megérdemli, ha ilyen helyzetbe került, vagy talán azért, mert most nem volt alkalmas az időpont, mert siettek, mert nekik is ezer dolguk van, vagy észre sem vették őt kikerülve, és jött a samaritánus, és akiről nem mondták azt, hogy ő ismeri Istent. Ha mai szóval fejeznénk ki, hogy nem volt keresztjén ember, sőt, egy megvetett, Isten népe által megvetett valaki volt. És ő számára nem volt kérdés az, hogy kell-e segíteni, vagy nem. Tehát számára olyan természetes volt az, hogy oda menjen, hogy kimossa az ő sebeit. Olyan természetes volt, hogy nem hagyja ott, hanem elviszi magával, és beviszi a vendégfogadó házba, és azt mondja az ige, hogy ott maradt vele azon az éjszakán, vagy azon a nap, sőt az egész éjszakát talán virrasztotta mellette, a homlokát törölgette, amikor izzadt a láz miatt, vagy nem tudjuk, de hogy ott volt mellette, és az idejét, az energiáját rá szánta. És másnap, amikor elment, akkor még pénzt adott, hogy vigyázzanak rá, és ha majd visszajön, és ha még mindig kell valamit tenni, azt is megteszi. Hát ez jelenti az, amiről az Isten igéje beszél, hogy nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Hát ki a keresztjén ember? Az, aki mondja, hogy én Jézushoz tartozom, amikor Isten igéje arról beszél, hogy én nem akarom az áldozatot. Nem az áldozata fontos, hanem hogy cselekedjük a mi mennyei atyánk akaratát. Az áldozatot akarjuk. Mindig a külsőségeket, hogy hogyan megyünk el templomba, hogyan éljük a hívő életünket, milyen szokásokat teremtünk meg az életünkben ahhoz, hogy látszódjon rajtunk, hogy mi Jézushoz tartozunk. Jézus pedig, amikor ezeket látja, akkor szomorú, mert azt mondja, hogy nem ez, hanem az, aki odáll a másik ember mellé, ha nehéz helyzetbe kerül. És nem azt kérdezi, hogy miért került oda, hanem megértette, hogy ha ő rajta, aki aki hasonló helyzetben volt, testileg vagy lelkileg, de Isten az Úr Jézus Krisztus által könyörült, akkor hogy ne tenném én meg a másik emberrel? Ezt jelenti a hívő élet. Ezt jelenti a Krisztushoz való tartozás. Nem azért vagyunk keresztjének, hogy felnézzenek ránk, hanem azért vagyunk keresztjének, hogy szolgáljunk ebben a világban. Jézus erre hívott el bennünket. És ennek az örömét megtapasztalhatjuk. Talán egy kicsit visszagondolva, vagy visszatérve arra a gondolatra, hogy amikor jöttek a hajléktalanok, de ma is így igaz, Nyíregyházán is több hajléktalan sokszor messziről rám köszön, hogy először talán úgy tűnik az embernek, hogy kellemetlen. De egy idő után rájövünk arra, hogy nem kellemetlen, hanem megtiszteltetés. Megtiszteltetés. Öröm, hogy ezek az emberek ismernek engem. Megtiszteltetés, mert emberek talán szeretnek valamire annyira engem, és a legjobb az, hogy látom az ő örömüket, mert ez a legjobb, a legcsodálatosabb Isten országában, amikor azt látjuk, hogy igen, embereknek tudtam segíteni, vagy valamit tettem értük, és ezért ők örülnek. Hát a gyermekeinkkel kapcsolatban is azt látjuk, ha teszünk értük valamit, akkor is, hogyha lemondunk dolgokról, de örülnek. Nemrég említettem éppen talán imaórám vagy bibliórám a testvéreknek, hogy soha nem felejtem el, hogy amikor gyerek voltam és időnként csoki volt otthon, akkor nem volt olyan így nevezett gazdag világ, mint a mai időben, hogy időnként kaptunk csokit, és el kellett osztani, ugye emlékszem a kicsi sportteletre, az volt a kedvencem, és hát nagyon ritkán jutottam hozzá, és amikor hoztunk egy sportteletet, akkor mindig úgy gondolkoztunk, hogy hát ugye ketten voltunk testvérek, de hát azért a szüleinknek is adni kéne. Ugye, és hát akkor a szüleim mindig azt mondták, hogy ó gyerekek, egyétek meg, mi nem szeretjük. És mindig eszembe van az, hogy apukám mindig azt mondta, hogy nem szeretem, csak egyétek meg. És aztán rájöttem arra később, és ma tudom, hogy édesapám idős ember már, és mindig mondja, hogy ne vigyek neki csokit, mert állandóan megeszi. Ugye nem jó a cukor szintjének, de nagyon szereti. És így utólag így gondolva arra, hogy mindig azt tudta nekem mondani, hogy jó, egyétek meg, mert nem szeretem. És ezt mégis olyan önzetlenül lemondott róla, és örült, amikor mi örültünk. Hát valami ilyesmi láthatunk. És ez nem csak azokkal van, akiket szeretünk, hanem azokkal is, akiknek valamit tudunk segíteni. Hát az Úr erről beszél, hogy ő örül, amikor szolgál. Örül, amikor látta azt a sok embert, akiket megvendégelt, akik jól laktak. Örült azoknak az embereknek, akik hallgatták az ő szavát, mert megváltozott az életük. Öröm ez a szolgálat. És Isten erre a szolgálatra hívott el bennünket. Persze lemondással jár időnként. Lehet, hogy nem mindig van hozzá kedvem, de ha nem teszem meg, akkor az igazi örömöt elveszítem az életemben. Ó, milyen jó lenne, ha ezt megérteném. És nem tudom, milyen volt az gondolata a papnak és a lévitának, de úgy belegondolok abba, hogy lehet, hogy volt bennük egy kis lelkiismeret furdalás. Talán amikor elmentek mellette, akkor volt bennük valami, de nem tették meg. Ez a samaritánus pedig mindent megtett érte is. Volt öröme, mert látta, hogy tudott segíteni. Látta, hogy valaki valamit nyert azáltal, hogy ő lemondott. És ettől nagyobb öröm nem kell. Isten erre bíztat bennünket. Ő azért jött, hogy szolgáljon. És bennünket is erre bátorít. Tegyük meg, amíg van lehetőségünk. Mert ha nem tesszük meg, aki tudna jót cselekedni, bűne ez annak is, ne legyen bűnünk, hanem értsük meg, mi az igazi kereszténység. Nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ne legyünk személyválogatók, ne legyünk lusták, ne legyünk olyanok, akik mindig mást akarunk, hanem amit Isten elénk állít feladatként, azt tegyük meg. És az az energia, amit ebbe belefektetünk, az a odaszállás, amit ebbe belefektetünk, az sokkal bőségesebben megtérül a mi életünkben, mert Isten sokkal többet ad nekünk ezért. Adja az Úr, hogy megtapasztaljuk Istennek ezt a gazdagságát, abból a kicsiből, amit mi tudunk adni másoknak. Amen.